Kedves hallgatóink! A következő percekben Prontvai Vera, a Mária Rádió főszerkesztője beszélget dr. Csókai András idegsebésszel, istenhitről, orvostudományról és megbocsájtásról.
13 éve tanít Csókai András az Orvostudományi Egyetemen a hit és az orvostudomány összefüggése kapcsán. Van ilyen kurzus, vagy létezik ilyen kurzus ma Magyarországon?
Igen, pontosan az a címe, hogy Istenhit és orvostudomány. Szabadon választható, de kreditpontos, tehát osztályzatot kapnak rá a gyerekek. És 13 éve jött az ötlet, amikor túl voltam már ugye azoknak a találmányoknak az elfogadtatásán, ami rózsafüzér imádságban született. És élt bennem egy ilyen gondolat, hogy érdemes lenne egyetemen erről beszélni, akár egy tanóra formájában, hogy hogyan segíti a szűzanya meg a rózsafüzér a tudományos ötleteket, a kreativitást. És először az idegsebészeti tanszéken akartam, mert én idegsebész vagyok, de a korábbi professzorom azt mondta, hogy nem odavaló, ne oda menjek, hanem próbáljam megkeresni a Kopp Máriát, a Magatartás Tudományi Intézetnek volt akkor a vezetője, a Mária, és elmentem hozzá, és azt mondta, hogy jó, csináljuk meg. És tulajdonképpen az ő gesztorságuk alatt jött létre ez a tantárgy, és a mai napig is még működik, hála Istennek. 196-an jelentkeztek az első kurzusra. Akkor azt mondta az egyetem, hogy ez így sok, mert ennyi gyereket nem lehet írásba vizsgáztatni ilyen fakultatív tantárnál. Következő évben kaptam 120 helyet, az is rögtön betelt, és aztán 80-ba állapodtunk meg, nem tudom, lehet, hogy van valami egyetemi szabályzat erről, és azóta 80 fővel megy a kurzus, de mindig betelik.
És ez fakultatív, tehát a hallgatók választják ezt?
Hát igen, kurzus, szabadon nem választható, nem kötelezően választható, hanem szabadon választható tantárgy, de kreditpontos, osztályzat jár érte, beleszámít a átlagba, tehát pontszerző kurzus.
És hogy érik meg azt ezek a hallgatók, hogy te ott az Isten hitedről és azokról a csodákról is beszélsz?
Direkt hívunk mindig mondjuk így ateista vendéget is, nyilván mind orvosok, vagy orvostudományhoz közel álló tudósok, de sok mindenről szó esik különben, a hajléktalan ellátásról, tehát széles a skála, volt például a Vecsei Miki is most ebbe a kurzusban nagy sikerem, de azért a zöme az egy tanúságtétel nem az Istenről, hanem a Szent Háromság egy Istenről. Ez borzasztó fontos dolog, hogy mi nem egy valamilyen ismeretlen Istenről beszélünk, amikor Krisztust a tudomány megváltójának nevezzük. Krisztus a tudományt is megváltotta. Tehát igen, ez fontos, hogy egy helyes istenképről beszélünk. Ezért én sokkal jobban szeretem mondani, hogy nem Szent Háromság egy Isten, mert az hosszú azt mindig kimondani, hanem Krisztus. Mert a Krisztus rámutat a Szentlélekre, rámutat az Atyára, onnan mindjárt tudni, hogy miről van szó.
Nem érzed néha, amikor ott állsz 80 hallgató előtt, hogy úgy megmosolyognak ezek?
De, hogy ne, főleg az elején. De aztán, amikor eljön Keller Mayer professzor úr, és 3 előadást tart, akkor behúzódnak a padba jobban. De aztán vannak egyéb előadások, például éppen tegnap volt az Eszter, a Glowicki Eszter, ugye a szerelem biokémiájáról, hát egy fantasztikus előadása van, és tanúságtétel. Aztán volt a missziókról, szóval sok mindenről, természetesen az én részemet is viszem, hogy hogyan segítette a rózsafüzér imádság az innovatív idegsebészeti ötletet, vagy éppen a közelmúltból, hogy a Jézus imában hogy született meg a szijámi ikreknek a szétválasztása, és aztán a műtét közben Jézus imában hogy kaptuk meg az életmentő ötletet, és aztán hogy született műtét után két jézusi csoda, úgy, hogy a Mindszenti Bíboros úr közbenjárását is kértük, és a Vatikán elismerte, csak más szenteknek a közbenjárását is kértük, így, hogy az egyedüliség nem volt bizonyítható, és hogy rontottuk volna el mi emberek, vagy hogy próbáltuk elrontani, milyen marha nagy hibák történtek, és mégis Jézus megmentette azt a két gyereket, az egyik nagyon jól van, a másik, hát az sajnos kevésbé. Tehát valóban végül is jó Jézus mindig győz, hogyha a bukott angyal beleszól a dolgokba, de a bukott angyal az okosabb nálunk is. Hogyha a bukott angyallal mi Jézus nélkül akarunk megvívni, biztos, hogy vesztünk.
A szijámi ikrek műtéte kapcsán nagyon sokszor hát nem csak a pozitívumokat emeled ki, hanem sokszor egy keserűség, vagy én nem is tudom, lelkiismeretfordulás, bűntudat kíséri a megnyilvánulásaidat. Miért? Mi történt?
Inkább úgy gondolom, hogy úgy fogalmaznék, hogy igen, kell, van bűntudat, de van bűnbánat. Tehát a bűntudat az már nincsen, mert az nagyon, nagyon rossz, ha bűntudatba ragad az ember. De bűnbánatban föl kell ismernie azokat a helyzeteket, ahol másképp kellett volna gondolkozni, másképp felett volna csinálni, és akkor most mind a két gyerek valószínűleg jó lenne. És én, mivel nekem egy létformám, ahogy a orvosi egyetemen is, meg sok ilyen előadást tartok, van egy ilyen műfaj, hogy tanúságtétel.
Igen.
És a tanúságtételbe meg el kell mondani az embernek a bűneit, nehézségeit, és azt Krisztus hogy hozza rendbe. Ez a tanúságtétel. Legyek én egy börtöntöltelék, vagy éppen egy orvos, vagy egy házasságtörésben sokáig élt ember, vagy egyéb más bűn. Hát ez a tanúságtétel lényege. A tanúságtételnek a lényege nem az, hogy elmondom, hogy én milyen jó ember vagyok, vagy milyen sterilen viszem át a hitemet, ugye? És ebbe bizony el kell mondani, hát igen, ez egy kicsit keserű dolog, mert úgy nagyon sokat analizáltam ezt a egész történetet, és egyre világosabban látom, hogy hol csináltam a hibákat. De az egyik azért nagyon handicap. És az a gyerek nem biztos, hogy valaha jó lesz, illetve még egy utolsó csodára várunk, amit a pont az Eucharisztikus kongresszus után kaptunk egy kedves hívőtől, mert pont a Mária Rádióban tettük közé az újabb ima felhívást, és akkor jelzett, hogy ő neki egy száraz hite volt egész életében, egy 60 év körüli hölgy, de hallotta ezt az ima felhívást a rukkájáért, és a következő szentségimádást az ő gyógyulására ajánlotta fel. És azt mondta, hogy soha, ő egy rendes hívő ember, de soha semmiféle Isten tapasztalata nem volt életébe a 60 év alatt. De jár templomba, éli úgy a hitét, és azt mondta, hogy ez a szentségimádás alatt körülbelül egy 5-6 perc után az Úr Jézus rászólt, hogy nyugodj meg, meggyógyítom.
Meg fog gyógyulni.
Igen, igen. Tehát ebben, mert az orvostudomány állása szerint, ezt nem én mondom, hanem nálam sokkal szakavatottabb Magyarország legjobb gyermekrehabilitációs szakembere is mondta rögtön, amikor az a szörnyű bevérzés jött, és utána ki is jött, megnézte a gyereket, próbált foglalkozni vele, inkább így mondjuk, mondta, hogy rehabilitálhatatlan. Bár a gyerekek csodára képesek, de ahhoz a jó Istenhez kell imádkozni, úgyhogy továbbra is imádkozunk a kislánynak.
És őt hogy kell képzelni, tehát ő fekszik, beszél?
Nem tud kommunikálni, nem tud, nevetni, sírni tud, tehát vannak érzelmi nyilvánulásai, metakommunikálni így a szülőkkel főleg tud, de tudatos beszédváltás az 5 éves kornak megfelelőtől messze elmarad.
Mozogni
jön. Tud, de nem segítséggel tud állni, segítséggel tud egy pár lépést tenni, etetik, eszik, tehát egy teljes ellátottságra szorul. Ebben nekem azért elég nagy tapasztalatom van, mivel nagyon-nagyon sokat foglalkoztam súlyos koponya gyereksérültekkel. súlyos koponya gyereksérültekkel, ugye az életemnek egy nagy részét ebben töltöttem el, és mondjuk ilyen elképesztő nagy agyvérzés után, ez tényleg csoda volt, hogy az csoda, az tudományosan nem magyarázható, hogy ő életben maradt. És azért ebben megvan a nagyon sokat gondolkoztam, nagyon sokat rágódtam rajta, és aztán végül utólag azért mondod ezt a némi keserűséget, mert utólag derült ki, hogy mi volt például az egyik legvalószínűsíthetőbb oka ennek a szörnyűséges utóvérzésnek. Egyszerűen én rögtön az elején deklaráltam, mivel az egy nagyon emlékezetes pillanat volt, ha megengeded, elmondom, hogy én amikor megláttam ott 2017. november 30-án Dakkában a két gyereket, és megnéztem a képeit, és tudtam, hogy már nézték ők nálam sokkal jobb gyerekidegsebészek, vagy sokkal gyakorlottabb, nevesebb emberek, és azt mondták, hogy szétválaszthatatlan, és ránéztem a képekre, és nyilvánvaló, hogy alázattal nem feltalálva a spanyol viaszt, én is azt mondtam, hogy ezek szétválaszthatatlanok. Ezt mondtam ott. Mondtam is ott a bangladesi orvosoknak, meg a ott lévő magyar, nem idegsebész kollégáknak. De utána, ahogy szoktam, ugye a kisfiam halála után nem lehet soha megtanulni, de azért valamennyire előre jutottam a Jézus ima alkalmazásában. Tehát a Jézus imába előbbre jutottam. A Jézus ima, azt mindig tudjuk, egy nagyon erős, mondjuk meditatív, szemlélődő, kontemplatív imamód, amiben több esélyed van talán arra, hogy találkozzál a benned élő Krisztussal. Valahogy meghalljad a homályos hangját, ahogy hogy a lelkiismeretre is mondjuk ezt, Krisztus homályos hangja. Valahogy létrejöjjön egy találkozás. Ez nem egy perc alatt jön létre, és nagyon-nagyon sok órát, hetet, napot kell eltölteni avval, hogy az ember gyakorolja ezt a Jézus imát. Amikor én nagyon tragikus módon elvesztettem a Marci kisfiamat 10 éves korába, azt kell, hogy mondjam, ezzel gyógyultam meg. Ezzel gyógyultam meg, mert hogyha te megtanulod azt, hogy eléred a benned élő Krisztust, akkor te onnan meg fogod kapni azt az instrukciót, hogy miért válik Isten szeretőknek minden a javára, például a kisfiúk halála is.
Ezt úgy kell elképzelni.
Ez most ugye, vagy miért válik az, hogy az Isten szeretőknek a javára, hogy 5 napja a 94-es éves édesanyám eltörte a combcsontját, ami egy halálos sérülés, de mégis valahogy nem fölállt, mert állni már régóta nem tud, de túlélte.
Ezt a Jézus simát úgy kell elképzelni, hogy te ott állsz a Siamese ékrek fölött a műtőben,
Nem, én akkor egy ilyen kép nézegetőn álltam, és néztem
az érállózat.
És igen, mondtam magamban.
És folyamatosan
mondom magamban, Uram Jézus, könyörülj rajtam bűnös emberen, és szinkronba hozom a kilégzés belégzéssel. Ezt mondom magamban, és megyek le, és kiüresedem.
És közben végzed ezt a nagyon nagy műtétet?
Nem, még nem végzem. Még csak láttam
még
a képeket, amiért nem lehetett elvállalni. Tehát nem lehetett elvállalni, és az miért, akkor hadd mondjam, egyszerű különben. A fejüknél összenőtt sziámi ikreknél a legnagyobb probléma nem az agyak összetapadása, még nem is az összenövése esetleg. Azt ki lehet előlegzetesen kalkulálni, hogy szétvágható-e az agy. Az átmenő idegpályák. Nálunk is volt ilyen. A legnagyobb probléma nem is a átmenő artériák. Azt is át lehet vágni. A közös, hatalmas, nagy vénás rendszer. Mert hogyha az egyiknek odaadod, meghal a másik. Ha a másiknak adod, akkor meg emesz hal meg. Megoldásnak tűnne, hogy fölvarni mellé párhuzamosan valami művénát, vagy akár a lábból kiszedett vénát, ahogy a szívsebészek csinálják, és abba beszájaztatni azt a sok-sok kis beszájadzó vénát lehetetlen sebészileg megoldani. Látványos nagy halálhelyzetek adottak belőle, úgyhogy mind a két Siam Iker meghalt, voltak kollégák, próbálkoztak 40 órán át, meghaltak a végén. Tehát nem járható ez a megoldás.
Ezért nem értem a keserűségedet. Itt mind a két gyermek életben maradt.
Nem, várjál, várjál, itt még nincs, itt nem keserűség nincs, hadd mondjam ezt végig, hogy jött ottan, és akkor az jött, hogy hát nem lehet megoldani, és imádkoztam. És az Úr Jézus megszólalt bennem, és azt mondta, vedd el mind a kettőtől a közös
vénát. Igen.
De hogy, Uram? Hát akkor mind a kettő meghal. Utána elkezdtem gondolkozni a tanultak, a tudományom alapján. És akkor azra gondoltam, hogy hát hogy lehetne ezt katéteres megoldása, hogy fölmegyünk a combvénán keresztül az agyi vénákba, fölfújjuk sok-sok tízszer a kis balont, és nézzük, hogy elmegy-e a vénánkon a vér, a beáramló vér, ami jön a pulzálással, vagy elkezd pangani, mivel lezártuk a közös vénát. Mert ilyenkor megnyílnak az úgynevezett kollaterális hálózatok, ezért nem esik le a lábunk, hogyha van egy mélyvénás trombózisunk. Csak megduzzad, de azt látjuk, hogy elmennek más kicsi vénákon keresztül. Most gyerekben ez még az agyba is még jobban kialakult, és ez tűnt egy megoldásnak, amiért fölhívtam a drága kollégámat, a Hudák doktort, aki tényleg egy világnagyság ebbe a szakmába, és azt mondta, hogy András, lehet, hogy meg tudom csinálni. És utána kimentünk ketten 2018-ban kétszer is, mindent ő kifizetett magának, az összes költségét, meg ugye én is, és a drága katétereket, meg anyagokat is összeszedte rá, és képzeld el, hogy ez a zseni megcsinálta ezt 14 óra alatt, ezt a három műtétet 14 órában, és lezárta a komplett vénás közös hálózatot. És ezzel megnyílt a Jézus imán keresztül az út a szétválasztásra, és a Jézus imával még kaptam 4 olyan kreatív ötletet, amivel a szétválasztást meg lehetett oldani. És közben pedig akkor már nyílt a lehetőség, a másik bravúros, okos kollégám, a Valálik doktor pedig föltérképezte rengeteg munkával, hogy az átmenő idegpályákat szét lehet-e vágni. És azt hozta ki a rengeteg analízis, hogy igen, át lehet vágni károsodás nélkül. És itt dőlt el, és már 2018 végét járjuk, itt dőlt el, hogy igen, meg lehet esetleg csinálni. És tulajdonképpen akkor én már gyakoroltam az egész mikrosebészeti részt, az összetapadt agykérgeknek a szétválasztását a rengeteg halott műtéten, friss halotton végzett műtéten, és akkor nagy bravúrral a Gergely, a Pataki Gergő, a plasztikai sebész kollégám ide szervezte az egész családot Magyarországra, és 6 hónapon át minden nap egy rövid beavatkozással a behelyezett tömlőket, expandereknek hívjuk, a bőr alá behelyezett tömlőket, spriccelt bele steril ugye, fiziológiás sót, és nyújtotta a bőrt, úgyhogy a végén, mire a gyerekek a kiutazás előtt álltak, össze voltak így ugye, hát nőve, de egy harmadik fej nőtt bennük, 3,5 liter víz volt ebbe a harmadik fejbe a bőr alatt, és hogyha azt a műtét kezdetekkor, amikor a bőrmetszést megcsinálták, és kiszedték ezeket a tömlőket, ez egy fél óra volt, akkor egy hatalmas nagy bőr mennyiség állt rendelkezésre, hogy a szétvágott koponyákot, ami egy üres lábasnak lehet nevezni, az be lehessen fedni a bőrrel. Ez protokoll különben ilyen sziámikrek szétválasztásánál, tehát a bőrnyújtást így kell csinálni előzetesen, és akkor jött ugye az idegsebészeti rész, és azt kell, hogy mondjam, hogy a rengeteg fölkészülés, rákészülés után ez a 26 órás rész lement, kétszer majdnem meghaltak, és akkor is kihúzott a Jézus ima két mentő ötlettel, hogy hogyan tovább, és valahogy túlélték a műtétet, és akkor itt történt egy hatalmas nagy probléma, hiba, szervezési hiba, nem is tudom, hogy a bukott angyal hogy tudott így beleszólni, de hát a bukott angyal mindig jó ötleteket ad, tehát mindig látszólag mindig szimpatikus ötleteket ad, mindig jó megoldást próbál szán adni, így vezeti félre az embert. És képzeld el, hogy volt a műtétnek ez a végi része, aminek ugye az volt a lényege, hogy én amikor szétvágtam a két koponyát, akkor sok-sok apró csondarab jött ott ki belőle. Most el lehet képzelni, hogy ugye egy ilyen sávba szétvágtuk, és ott kezdtünk el a agymélyén preparálni. És ebből a csontból, mint egy szétrobbantott vázából össze kellett rakni egy hátsó koponya fedelet, és azt majd utána visszatenni, mint ahogy a Forma 1-be a kerékcserénél, amikor már megvan minden, akkor csak ide rátenni, és akkor így legyen, itt hátul legyen egy csontos védelem, hogy ne a bőr alatt lévő agyon feküdjenek a hanyat fekvő, esetleg hetekig kómás gyerekek, ápolási mikrotraumák érik, és ez egy bajt okozhat, ez le is van írva az irodalomba, hogy a nagyméretű csontelvételnél ilyen történhet, és én ezt pont ezért, mert ez egy maliciózus, látszólag egyszerűnek tűnő, de nagyon aprólékos munka, rengeteg gyakorlást igényel, mert a görbületeket érezni, én ezt nem orvosra bíztam, és mondtam is az idegsebész kollégáimnak, hogy fiúk, ezt nem ti fogjátok csinálni, hanem az én művész barátom, akivel 20 éve együtt dolgozom, minden innovációt ő rajzolt meg, tényleg a Muhari Pap Sándor Balázs, aki lejárt velem szorgosan bonzterembe, próbababán, 3D modelleken, és tényleg a kis ujjába volt ennek az összerakása, ennek a hátsó koponyavédelemnek.
És de, akkor de itt ből, vagy mi?
Nem, azokból a csontokból.
Tehát
a saját csontjaiból.
A kieső csontokból
kis lemezkékkel, csavarokkal össze kellett rakni. Igen. És ez teljesen rendben volt. És itt elkövettem egy óriási nagy hibát. Igen. Szóval a hiba az volt, hogy én amikor végigvittem ezt a Jézus imát, meg ezt a dolgot, én nem vettem azt észre, hogy a csapatnak csak egy nagyon szűk része gondolja ezt komolyan.
Tehát azért, hogyha te a nagy nyilvánosság előtt megszólalsz, megjelensz, akkor szerintem ez azért úgy az emberek fele azt gondolja, hogy igen, ennek az embernek igaza van, azért a másik fele megmosolyog, nem? Tehát, hogy ez
így van,
máshol...
Így van, ahogy mondod. És az ilyen megmosolygott sebészek, azok valamit ott csinál majd, de nem hiteltelenné váltam, mint szakmai vezető szerintem. Tehát azért ez egy olyan fájó pont az életembe, mert én úgy mentem ki, hogy én ezeket a gyerekeket tökéletesen megcsinálom.
És ezt meg tudtad magadnak bocsátani? Hogy...
Nincs mese, Jézus Krisztus, ha a Jézus megbocsátja, akkor nekem is meg kell tudni bocsátani, meg kell tudni azoknak is bocsátanom, akik mondjuk azt tudni, hogy nem akartott senki rosszat a gyerekeknek.
Ez nyilvánvaló.
Hát ez nyilvánvaló. Hát akkor nekik is meg kell tudnom bocsátani. Nem tud az emberevel mit kezdeni. Meg csak ezt lehet, hogy megbocsátani, és végül is az Úr Jézus életbe tartotta a gyereket. Azt hiszem, hogy egy laikusnak is, hogyha megmutatnám azokat a CT felvételeket, az látná, hogy hol van itt agy. Mert mindenhol vérborította az egész domináns agyféltekét. Tehát tényleg csoda történt. Életbe tartotta, és még visszautalva a hölgynek a misztikus tapasztalatára a nek előtt. Én még azt se tartom kizárnak, hogy felépül, de mondjuk nem azért, mert mit tudom én, mi a jó valami rehabilitációs munkát tudunk csinálni, mert ez már független esemény így, hogyha ez a gyerek valaha önellátó lesz.
De gondolom azért, hogy minden emberi közösségben ezek a nézeteltérések, vagy hibák, ezek azért úgy megjelennek, ott vannak.
Tehát, megjelennek is.
Aki valami nagyon jó dologban vesz részt, ott azért soha így van, nem egyszer kellene.
És én biztos vagyok benne, hogy béke születik, meg fog oldódni, én nagyon bízom benne, hogy az Úr Jézus ezt itt ebben rendet fog teremteni az ott levő résztvevők között is.
Neked nehéz eljutni a megbocsátásig?
Ez a legnagyobb feladat, pláne ilyenkor.
Meg kicsit én azért úgy érzem, hogy azért nem teljesen.
De meg tudod, mi teszi rendbe?
Nem, fogalmam sincs.
Én megmondom neked. Tehát az a, van egy csodálatos hasonlat a Varga Laci atyának, püspök úrnak, hogy a ketrecbe zárt majom rázza a ketrecet, és mutogat kifelé, és úgy mutogat az ember kifelé a mások hibájára. És közben a kulcs a majomnak ott van a ketrecbe, és ez a megbocsátás a kulcs. Tehát a megbocsátás, aki mérges, akinek harag van a szívében, az olyan, mint a majom, akinek ott van a kulcs a ketrecbe, de nem tud kijönni.
De a másik, hanem,
így van. Tehát ez nem szabad, ez az egyik.
De ezt te tudod csinálni? Úgyhogy ezt
tudom, és van egy
de
másik. Igen, de ott van a mi atyánk. És ott van az, ami a legfontosabb ebbe, hogy hát az én bűneimet is megbocsátotta a Jóisten. Hopp. És akkor nézzük meg csak, hogy mik voltak ezek. Legalább 3 esetben adtam tanácsot abortuszra, aminek a vége gyilkosság. Igaz? Tehát 3 ilyen volt. Ez 25 évvel ezelőtt történt. Sőt, az egyik esetben, mivel egy házasságon kívüli kapcsolat volt, sajnos, ami szintén halálos bűn, ott akkor még azt is mondhatjuk, hogy a saját gyerekem megölésére adtam tanácsot. Na most, hogyha nekem ezt Isten megbocsájtotta, és visszaadta a gyönyörű házasságomat, született még 2 gyönyörű gyermekünk a 3 után, és minden rendben lett, jöttek ezek a gyönyörű, szép orvosi innovációk, találmányok, és ezt nekem a Jóisten megbocsájtotta, akkor én hogy a fenébe ne bocsájtanék meg adott esetben egy ilyen sérelemért, amiben még hibás is vagyok. Még hibás is vagyok, és azért vagyok hibás, mert fel kell mérni azt, hogy te egy templomba mész be valamiről beszélni, vagy egy pártházba.
Vagy egy világi közegbe.
Vagy pedig egy abszolút világi közegbe. Csak úgy félre vitte az, például emlékszem, hogy mindig forszíroztam az étkezések előtti imádságot. Hát és akkor úgy mondtak, jó, hát akkor csak úgy nem vettem észre, hogy a fele csapat hülyének néz közbe, vagy a sarka szélén mosolyog. Hát ez viszont azért azt kell, hogy mondjam, azért ez egy figyelmetlenség, tehát ebbe súlyosan, ebbe a vétségbe én benne vagyok. Hát azért aki mert ugye Jézus azt mondja, az Úr Jézus, hogy ha te bemész egy házba, ott nem hallgatnak meg, és ezt fölismered, gyorsan vedd le a port a ruhádról, és tűzzel onnan, igaz? Hát nekem is akkor még itt kellett volna vagy rendet tenni ezt a dolgokat, amíg itt voltunk. Ahol Krisztus Úrunk megjelenik, és ennyire erősen megjelenik, ott megjelenik a bukott angyal is. De a bukott angyalt mindig úgy tudjuk legyőzni, ha kitartunk Krisztusban, és ránézünk.
Tehát te azt mondod, hogy akkor tudod ezt elengedni, hogyha nincs senki, aki emiatt félelemben kell, hogy
érjen. Így van, és hogyha megtörténik, ha meg a Szász Jánostól bocsánatot kérünk, és a családjától megkérjük, hogy csinálja meg a filmet, akkor tényleg ez a csodálatos a krisztusi megbocsájtásban, hogy tényleg tabula ráza van. Tényleg a saját életemből példa, hogy az egy csoda, hogy a feleségem nekem megbocsájtott azokért a rossz évekért, és soha nem emlegeti fel. Tehát tényleg ez, mert az nem megbocsájtás, hogy jó, oké, megbocsájtok, de akkor azt mondja, az nem az. Na, szóval igen. Szóval ez egy ilyen próba, és az igazi nagy mérce, ahol kiukad az evangélium valósággal, az a nagypéntek, a kereszten történik meg, mert könnyű annak megbocsájtani, aki bocsánatot kér. De ahol nem kérnek bocsánatot, sőt, mindig jön egy újabb atrocitás. Például a bukott angyal elintézte azt, hogy a végre egy év munkával átnyomtam egy nagyon neves európai tudományos labba azt a tudományos cikket, ahol bele voltak írva ezek az innovációk, amik Jézus imába születtek. Ezt nem tudod elképzelni, hogy mekkora, mondjuk így brust volt, 7-szer dobták vissza az első 4-ben.
Gondolom, hogy úgy reagáltak rá, mint a hallgatóid egy része.
Igen, hogy vegyem ki a hittel kapcsolatos dolgokat. Nem lehet. És akkor végül úgy ment be, hogy a köszönet nyilvánításba beírtam a boncmester, de nagyon nagy szerepe volt neki is, csak most nem akarom ezt degradálni, a műtősnő, tehát ugye a civilek közé Sajgó atyát, aki a mondjuk így lelki vezetőnk volt, amíg itthon voltunk, mert nagyon nagy hiba volt, meg kellett volna kérni az atyát, hogy biztos kijött volna, hogy mediálja ott kint a konfliktus helyzeteket, de a jóisten gondolta, hogy ekkora konfliktusok, veszekedések lesznek, és végül az ő neve alatt írtam be, hogy a Fráde, ugye Sajgó Szabolcs, aki a spirituális vezető, aki a Jézus imát tanította, miközben megszülettek azok az ötletek, amit a tudományos cikkbe leközöltünk. Ahogy Jáki Szaniszló tanítja, Jáki Szaniszló atya, ugye bencés, óriási nagy tudós, fizikus, hogy Krisztus a tudományt is megváltotta. És ennek meg kell jelenni a tudományban. Ez a középkorban nem volt probléma. Akkor a tudósok milyen hívő, vallásos, tanúságtevő emberek voltak.
Említetted itt az innovációidat. Ebből mondjuk van neked 5 vagy 7. Mondjuk ja. ilyen kulcsszavakban el tudnád mondani, hogy mik
igen.
ezek?
Igen. Az, amikor érdekes módon, hogy hiába végeztem én 2 egyetemet, de semmi kreatív ötletem nem volt. Ez bizonyítja azt, hogy ha az ember bűnösen él, nagy bűnökben él mondjuk, akkor kész, elfogy a kreativitása. Mert a gondolkodása beszűkül, rossz dolgokra szűkül, nem tud felszabadulni a lélek. És abban a pillanatban, amikor 23 évvel ezelőtt, most pont most lesz 23 éve, pár nap múlva, mert december 12-én volt az a Krisztus élményem a domonkosoknál, amikor megtértem, és utána kinyílt a világ. Tehát abban a pillanatban, amikor fölvettem Krisztussal a mély kapcsolatot, a gyerekkorom hitéhez visszatértem, onnantól jöttek komoly és jó tudományos innovációk, ötletek. Az egyik volt ez a súlyos koponyasérülteknél egy megoldás, amikor mit csináljunk az agyduzzadással, főleg gyerekeknél, ez a éralagút módszer volt, úgy híresült el. Aztán jött egy nagyon delikált mikrosebészeti, precíziós módszer, az is rózsafüzér imában jött, és akkor jött még egy nagyon erős váltás az életembe, az már 17 évvel ezelőtt történt, amikor egy olyan nehéz esettel találkoztam, amire nem volt meg a gyakorlatom, a klinikák is elutasították, és akkor szintén imádságban megszületett az a gondolat, valahogy ugyanúgy, ahogy a sziámiknál mondta be a Jézus, hogy vedd el mind a kettőtől, ott azt mondta, hogy menj le a boncterembe, és gyakorold. És akkor 6-szor gyakoroltam azt a friss, ha elhunytod azt a műtétet, és nagy nehezen megcsináltam. Egy nagyon nehéz műtét volt. Én nem voltam arra felkészülve akkor. Nem volt jártasságom az agyi mély mikrosebészetben. Inkább a koponyasérültekkel, gerincsérültekkel foglalkoztam addig. És akkor nagy kínszenvedéssel megcsináltam, és sikerült, és a hölgy tényleg kapott még életet, és onnantól fogva viszont lételememmé vált az állandó boncolási, vagy nem is, ez nem boncolás, hanem ez műtét, csak friss halotton modellezett műtétek. Igen, mindenre, ma is gyakoroltam.
Hozzájárulnak a hozzátartozók, vagy az, aki meg fog halni? Hogy mondjuk
nem kell hozzájárulás azért, mert a reguláris boncoláson belül történik.
Értem.
Arra kell gondolnod, hogy a reguláris boncolása az agynak, hogy kiveszik az agyat, 1 centis szeletekre fölvágják, és akkor visszadobják a hasüregbe.
És te közben...
Na de én mielőtt ez a fölvágás történne, én in situ tudok olyan helyzeteket igen. modellezni, tehát valahogy így kell elképzelni, tehát nincs ebben probléma, le is közöltem.
De nem értünk az innovációk végére, csak itt közben tettünk egy kitérőt.
Várjál, igen, nem kitérő, mert ez egy oktatási innováció lett, hogy az állandó, friss, halotton végzett gyakorlatok, azok mekkora előrelépést hoznak az embernek. Én képzeld el, hogy én 47 éves voltam, amikor ezt elkezdtem. 47 éves korba delikát, agyi mikrosebészetet elkezdeni, ez nonsens. Ez olyan, mintha te 47 évesen kezdenél el mondjuk teniszezni, és be akarnál jutni Wimbledonba.
És te bejutottál?
Bejutottam. Én nem mondom, hogy én vagyok a legjobb, de föl tudtam jönni arra a szintre, hogy elmerek vállalni ilyen nagy nehézségű mikrosebészeti műtéteket.
Számomra az az érző, hogy 47 éves korodig mondjuk az élő emberre úgy dolgoztam.
Nem csináltam, nem vállaltam ilyen műtéteket. Én az Országos Baleseti Intézetben dolgoztam, iszonyú sok gyerekkoponya sérült, gerincsérültek, abban az makrosebészet, az nem mikrosebészet, érted?
Igen.
De abban úgy jó is voltam, hát onnan jött a innováció. De mikrosebészetet, delikát, mélyagyi mikrosebészetet én nem nagyon csináltam addig. Hát pontosan ezért, mert nem volt benne meg a gyakorlatom. Ott rengeteg baleseti sérültet kezeltünk, ami nagyon szép munka, gyönyörű munka, de ahhoz más kvalitások kellene. Szóval ez a más kell ahhoz, mint az agyi mikrosebészethez. És 47 éves koromban kezdtem el ezt csinálni, és hát nem tudok mit mondani, csak az Úr Jézus segíti ezt mindig, és mindig jönnek újabb ötletek, és az állandó gyakorlással végül is mondjuk így utol tudtam érni a generációmat. És a sziámi ikrek az tudomány szerint kompletten ennek köszönhető. Az, hogy állandóan, hogy 300-szor legalább gyakoroltam arra a kollégákkal, például a Balázssal, azokat a műtéti helyzeteket megkerestük, amik egy elhunyt agyába is lehetségesek, amivel ott fogunk találkozni. Például a agytekervények egymásba gabajodásával, hogy azt hogy lehet atraumatikusan szétszedni. Tehát elképesztő tárháza ez a tudománynak, aki rendszeresen tud gyakorolni nem élőkön. Mert ha te élőkön gyakorolsz, az visszafog, hát ott nem mered kipróbálni az új innovációkat. És a sziámikrek csak ezért, tehát vannak ugyanilyen nehézségű, sok ilyen műtét van, most is küzdök egyet, meg tegnap előtt is volt, azt is gyakoroltam, mert mondjuk a sziámikrek azért abban különlegesebb, hogy két kisgyerekről volt szó, és 26 órás műtét volt. Igen. Az agyműtétek általában van, ami összegészében 26 órás, de azt három részletbe csináljuk meg. Ez nem ritka, mondjuk, hogy 3x8 órát operáljuk a beteget. Most is van egy ilyen betegem.
Elvállalnál még egy ilyen sziámi ikrekkes történetet?
Persze, hogy ne vállalnék el, hogyha ha jön szembe, hát persze, hogy el kell vállalni, mert az Úr Jézus biztos, hogy ott is megmondaná a megfelelő innovációt. Ennyire nehezek nem szoktak lenni a sziámékrek, mert nem ennyire erős az a közös vénás hálózat, és akkor azért könnyebben megy, különben. Ja.
Akkor az összes innovációt elmesélted most.
Hát igen, tulajdonképpen ez a legerősebb innováció, ez az oktatási innováció, és nagyon-nagyon nehéz meggyőzni erről az idegsebészeti közvéleményt. Mindenki inkább a virtual reality-n, 3D modelleken inkább, tehát csak az, hogy ne legyünk halottakkal. Ez a gond. Reggel halottakkal lenni, vagy délután, ez nem annyira konform. De hát ehhez megint az evangélium, a feltámadás biztos tudatával neked semmi averziód nincs a halottakkal szembe. Hát az Úr Jézus a kereszten pontosan egy bonszternyű preparátum volt. Hát akkor attól is undorodom?
Most az futott végig bennem, hogy...
De tényleg így van. Ez egy megélt tapasztalat. Tehát ez megint hit. Tehát a hit és tudomány. Hit és tudomány. Ha nincs meg a feltámadás biztos hite benned, annak a hatalmas öröme, akkor te nem fogsz járni. Egyszer-kétszer eljössz, mondod, milyen jó, aztán nem jössz. És ezt is tapasztalom általában. Nagyon kevesen tartanak ki ebbe a gyakorlásba.
Igen.
Ez egy nehéz dolog. Tehát itt nagyon összecseng.
Végül is úgy összegezhetjük ezt a beszélgetést, hogy hiába vannak orvostudományi újítások, ahhoz, hogy mondjuk a sziámi ikrek közül az a kislány, aki rosszabb állapotban van, az mégis egy csoda.
Még kell, csoda, tényleg csoda.
Amit várunk, és amiben hiszünk.
Igen, és imádkozunk érte. Szóval nem szabad arról beszélni, hogy mi milyen jó orvosok vagyunk, akik elvégeztük ezt a műtétet. Mert a Szűzanya, a Mária Rádió, az imádkozók, a Jézus imásetetek nélkül semmi nem lenne. Semmi. El se kezdtük volna. Ezt el kell mondani, szóval erről hát ez egy fontos dolog, mert ugye mindig az egy vezérmondatom nekem, hogy a Pál apostolnak ez a mondata, hogy jaj nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot. Hát az orvosoknak, a hívő, Jézus hívő orvosoknak hirdetni kell az evangéliumot, és így tudják hirdetni, hogy a munkájukat hogy segítette Krisztus. Ez egy fontos dolog, és akkor így meg van öröm, nincsen semmi gond. Szóval ezek csak látszólagos gondok végül is, amikről beszéltünk. Mert
egy boldog ember panaszai.
Nem panaszok, de én biztos vagyok benne, hogy mindig lemegy az ember néha a mélységbe, de az Úr Jézus mindig onnan kiszedi, kirántja, akár egy csapatról legyen szó, vagy éppen egy egyénről.
Te azért eléggé önmarcangoló típus vagy. Ez lehet?
Hát nem, talán ne, várjál, anélkül nem vagy jó orvos. Szóval az orvosnak annak kötelessége meghalni a betegeivel, szenvedni a betegeivel, de ezt utána nem alkohollal szabad, vagy valami kicsapongó élettel föloldani. Volt ilyen időszak az életemnek, és ez tönkre megy minden. De ha te az átvett szenvedéseket odaadod a kereszt alá, oda teszed, akkor átélted, megmozgatta empátiád lett, megmozgatta mély lelkedet, kreativitásod lett, de le tudtad tenni, és mindig a kereszt lábához teszed le, és onnantól fogva újra szabad vagy, szabad
venni?
Vagy.
Tehát ezeknek a, mondjuk elmegyünk hozzád a kórházba, megnézzük hány beteg van ott, ott mindegyik szenvedését magadra tudod venni?
Nem, azért az ember legfőképpen a saját maga beteg, a saját betegeinek a szenvedését veszi, akiben involválva van. Nyilván azt veszem föl. És akkor az egy ideig küzd az ember vele, de imádságban azt látod, hogy végül is átjárt, megmozgatta a gondolataidat, kitaláltál valami újat, amihez ő neki a kezeléséhez hozzájárul, és utána tudod élni nyugodtan, szabadon, boldogságban az életedet. Tehát akkor jó néznénk ki. Csak sajnos van olyan, hogy mondjuk egy kollega nem bírja ezt a stresszt, és elkezd inni.
Hát nyilván ez egy nagyon
és sok ilyen van, és akkor is megszabadulsz a szenvedéstől, mert hogyha megiszol két üveg bort este, akkor mosolygás lesz.
Jó.
Igaz? Mosolygás lesz, de tönkre megy a tested, lelked bele egy idő után, szóval nem szabad. De Krisztus mindig megoldja a gondokat, problémákat, és ebben azt kell, hogy mondjam, hogy őrülten kell hinni. Tehát, és akkor, hogyha te így hiszi az ember a Szent Háromság egy Istent, akkor ezt jön rá, hogy önmagába is hisz, mert hiszen Isten képmásra vagyok. Sőt, a másik emberbe is hisz, a kollégába is hisz, mert az is Isten képmása. És akkor minden, szóval akkor helyreáll a világrendje, hogyha hiszünk a másik emberbe, ez borzasztó fontos.
Nagyon szépen köszönöm az
elmondatot. Én is köszönöm, jó volt. Beszéltünk.
Prontfai Vera, a Mária Rádió főszerkesztője beszélgetését hallhatták dr. Csókai András idegsebésszel, istenhitről, orvostudományról és megbocsájtásról. Mária Rádió.